Üdvözöljük hallgatóinkat a Szószátjár műsorában, szerkesztő Sugár Ágnes, a felvételt Bulgár Lala készíti, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Szokásos hallgatói kérdésekkel foglalkozó műsort fognak hallani, most tematikánk nincs, hanem csak az a rengeteg kérdés, amit kaptunk. És a szokás szerint előre vesszük az aktualitásokat, ugye, amik valahogy kapcsolódnak az előző műsorokhoz, vagy valamihez, ami most történik. Én kezdeném rögtön Gimes Katalin kérdésével, mert nem csak ő egyedül kérdezte ezt, hanem sokan mások is. Nap mint nap hallani jelentése kapcsán a holland EP képviselő, most leírva mondom betű szerint kértve Sargentini nevét. Eddig kétféleképpen hallottam, Sargentini, és most a Klubrádióban Sargentini. Én biztosan Sargentininek ejteném. Melyik a helyes, kérdezi ő.
Én is Sargentininek ejteném, és hát a helyességnek ilyenkor többféle definíciója van, mert ugye ez nyilvánvalóan egy olasz név, mint azt az ini végződés mutatja, Fellini, Rossini, stb. A hölgy egyébként, ugye a magyarság védelmezője Hollandiában él, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy holland, csak éppen olasz neve van. Hát sok embernek van más neve, mint amely országban él. És ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy mit csináljunk. Ugye milyen messziről, hát látjuk, hogy olasz név, teljesen logikus nekem is, én is olaszosan mondanám, mert hát olasz név, tehát Sargentini. Ő azonban, el tudom képzelni, hogy ha már ott él Hollandiában egy ideje, vagy ott is nőtt föl, akkor a holland szabályok szerint ejti ki a nevét, ami Sargentini volna. Hát, hogy most ezt utánozzuk-e vagy se, az döntés kérdése. Itt van például a zeneszerző neve, akit én Honeggernek mondanék, H-val és két G-vel, Honegger, ahogy Magyarországon a német vagy németnek tekintett neveket szoktuk mondani. Ő azonban francia volt, és a nevét Honeggernek mondta, H nélkül és egy G-vel. Hát nekem erőltetett azt mondani, szoktam a rádióban hallani, művelt komoly emberek szájából is, hogy most pedig hallgassuk meg Honegger egyik művét. Én maradnék a Honegger mellett, és ugyanezen logikával maradnék a Sargentini mellett. Laci, te mit gondolsz?
Hát én először is a kérdés feltevésbe szokásom szerint belekötnék, ugye, mert a legtöbben, akik ezt kérdezték, mindig úgy kérdezték, hogy hogy kell mondani a nevét. És én már itt elakadok, mert mi az, hogy kell mondani a nevét, hát sehogy sem kell mondani a nevét. Ahogy te is mondtad, én nem azt mondanám, hogy többféle meghatározása lehet a helyességnek, hanem inkább azt mondanám, hogy többféle stratégia lehetséges, és egyik se helyesebb, mint a másik. És hát én is így gondolom, hogy legalább háromféle stratégia van. Az egyik az, hogy próbáljuk meg őt utánozni. Szerintem ez reménytelen. Azért, mert hát még azt a höt, ezt ki tudjuk mondani. Most sok magyar azt mondja, hogy ez olyan nagyon idegen, de nem annyira idegen azért, mert német szavakban is van, Bach, stb. Magyar szavakban is van egyébként, doch, potroch, ugye megtanultuk ezeket. Tehát ez a hő, ez azért annyira nem furcsa. Az utánzást inkább azért tartom reménytelennek, mert például azt az R-et, amit röbetűvel írunk előtte, na azt nem hiszem, hogy magyar ember rendesen produkálni tudná, úgy, ahogy ő.
A holland minta alapján.
A hollandul, ugye? Egyébként ő tényleg úgy ejti a nevét, hogy Sargentini, tehát hollandosan.
Elhollandosodott.
Hallottam őt bemutatkozni. Nem is tudjuk, hogy milyen felmenője volt egyáltalán olasz. Na most... A másik kérdés az, hogy én nem értek rád abban, hogy feltétlenül Sargentininek kell mondani, hogyha ő nem ad erre, és nem tartja magát olasz nevűnek.
Én nem mondtam, hogy hát feltétlenül...
Tehát ugye, ez az egyik stratégia, hogy egyszerűen őt utánozzuk, ez szerintem elfogadható. És ha valaki a höt ebben H-val helyettesíti, ahogy a Klubrádióban szokták, vagy ahogy hallotta a hallgatónk a Klubrádióban, az nekem teljesen rendben van. Hallottam olyan érvelést is, hogy ne helyettesítsük H-val, hanem mondjuk G-nek, azon az alapon, hogy van egy ilyen hagyomány, hogy a holland nevekben nem próbáljuk megimitálni az ottani kiejtést. Ez nem tudom, milyen kimondatlan hagyomány. Vagy
hát igen,
tudom,
Van Gogh, én is így mondom.
Van Gogh, vagy ott van ez a Groningen nevű város, ami természetesen hollandul Groningen, de nem utánozzuk őket. Tehát én a Sargentinit is teljesen jól el tudom fogadni, és a hát egyedül a te megoldásodat nem érzem igazán jónak, mert
jaj,
hát utána járni a neve eredetének, és azt imitálni, vagy azt próbálni meg, nem biztos, hogy ebben van ráció, nem tudom. De hogy valahogy kellene mondani, azt én semmiképp sem mondanám, hogy így kell mondani, vagy úgy kell mondani.
Jó.
Itt sokszor úgy érzem, hogy azt a nem értik az emberek helyes kiejtésen, vagy azt próbálják megtalálni, hogy hogyan nem látszanak műveletlennek, hogy mi, hát ki a jobbak hogyan mondják.
Hát persze.
Vagy a jól értesültek,
csak
hogyan mondják.
Csak hát ez most frissen érkezett ez a név, és még nem alakult ki, ugye, a művelt köztudat.
De már a Facebookon egyébként vannak a jól értesültek csoportja, nem így hívják, csak mondom, társadalmilag értve jól értesültek csoportja, aki tudja, hogy ő hollandosan ejti a nevét, és nem olaszosan, és akkor verik az asztalt, hogy azt úgy kéne mondani. Nem igaz, akkor se kéne úgy mondani.
Hát nem tudom, igen, engem azért ez az egész nem győz meg. Ott van a kiváló zeneszerző, akit én és a magyar közműveltség is Leonard Bernstein mond, holott ő amerikai volt, és hallottam, hát nem az ő szájából, de szóval hát sok ember szájából, amerikaiaktól, hogy Leonard Bernsteinnek mondták a nevét. Én ezt soha nem utánoznám, és nem mondanám azt, hogy hallgassuk meg Leonard Bernstein egyik kompozícióját, hanem itt jó, is vélelmezném, értem, hogy ez egy német név, és hát akkor mondjuk úgy, ahogy mi felénk a német neveket mondani szokták, ő meg hát mondja oda-haza úgy, ahogy akarja.
Jó, elfogadom. Akkor legyen Sargentini is.
Igen.
Is, de nem mondjuk azt, hogy az egyik a jó megoldás, ezek mind jó megoldások.
Rendben van.
Jó. Egész más lenne az, hogyha ő megbántódna valamelyiken, de nem hinném, hogy az az igazság, erre is érdemes egy szót vesztegetni, hogy más országokban én ezt nem tapasztaltam, ezt az aggodalmat, hogy hogy kell valakinek a nevét kiejteni. Tehát amikor a magyar politikusokról beszélnek, és most sajnos sokat beszélnek róluk külföldön, akkor én megfigyeltem, hogy nem, semmilyen nyelven nem próbálkoznak a magyar kiejtést utánozni, és Szizsáktóról beszélnek, és nem törődnek ezzel. Tehát ez mintha a magyar kultúrának lenne csak a része, hogy mi megpróbálunk olyan...
Biztos ebben van valami, meg kéne nézni azért más kis nyelveket, más kis kultúrákat, tehát érted, lehet, hogy a litvánok is ugyanígy küszködnek ezzel, vagy a szlovákok, én nem tudom, hogy mi a helyzet, mert most te nyilván hát a nagy nyelvekről beszélsz, és hát azoknak van egy ilyen, mint egy nagy mozdony, ami hát megy előre, és mindent félrehetol. Igen.
Jó, hát az külön kérdés, hogy tényleg a nyelv nagyságával függ össze. Na jó, szerintem túl beszéltük a kérdést. Még egy aktualitás, amiről sok szó esett az elmúlt hetekben. Tőlünk Guti Mari kérdezte meg, de biztos sok más ember mást is érdekel, ha eddig nem lett volna neki világos. Érdeklődni szeretnék, hogy nyelvész szemszögből nézve milyen rokonság mutatható ki a török és a magyar nyelv között. Ő egy türköt ír, de türk nyelv nem létezik.
Nem létezik.
Hanem a töröknek egy régiesebb alakja a türk, de inkább csak a türk birodalom miatt, ugye, meg a türk nyelvcsaládot hívták
igen,
régen.
Igen, 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 igen.
Régen türknek hívták, de ez ma már nem, egyáltalán nem járja, ez nem divat ez a szó. De értjük a kérdést.
Tehát egyrészt szögezzük le, hogy nincs rokonság. A nyelvtudomány megállapította, hogy nincs rokonság. A magyar ugye az a finnugor és tágabban uráli nyelvek közé tartozik, a török pedig az úgynevezett altáji nyelvek közé tartozik, és az uráli és az altáji nyelvek között nincs rokonság. Hát nem lehet bizonyítani, tehát nincs.
Igen, 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 ezt akartam pontosítani. Hát... Tehát voltak a 19. században olyan elképzelések, hogy hát, ha ez a két nagy nyelvcsalád egymással összefügg, egymásnak rokona, ugye akkor az lenne a helyes válasz, hogy ez nem vagy-vagy kérdés, hanem esetleg mind a kettő családba belett, vagy hogy ez ugyanaz a család tulajdonképpen.
Igen, igen.
De ezt nem sikerült bizonyítani, tehát ez nyelvészetileg nem bizonyítható. Nem. Vannak olyanok, akik még sokkal nagyobb családot képzelnek, hogy még több nyelv tartozna össze, de ezekre semmi bizonyíték nincs.
Most ez lehet, hogy így volt, de hát ha egyszer nem tudjuk bizonyítani, akkor azt kell mondanunk, hogy a tudomány mai állása szerint nincs magyar török.
A másik, amit hozzá kell tennünk, hogy ugyanakkor érintkezés ezek között a nyelvek között nagyon régóta volt.
Így van.
És az érintkezés persze hatásokkal is jár, egymásra hatásokkal is jár.
Így van.
Tehát kölcsönszavak már a legrégebbi ótörök nyelvekből is voltak az uráli nyelvekben.
Igen. Hogy így mondjam, egy intim kapcsolat van a magyarság és a törökség között nyelvileg, de az nem rokonság. Igen. Igen. Hát a magyar és a német között is nagyon intim kapcsolat van, és volt évszázadokig, azok se rokonok.
Igen, én úgy tudom, hogy jelenleg elképzelések szerint, vagy a nyelvészeti közvélemény szerint valószínűleg nagy kétnyelvűség is lehetett a magyar, vagy a magyarok, az ős magyarok, vagy nem tudom, a magyarok felmenői, igen, és igen, bizonyos igen. török népek között. Hogyne. Erre mindenféléből következtetnek, de ez még mindig nem jelent ugye rokonságot, csak hát mély egymással hatást. Na most volt olyan hallgatónk, aki azt kérdezte, hogy tudjuk megmondani a különbséget, a összekeveredés, tehát a nagyon erős egymásra hatás révén létre összekeveredés és a rokonság között. Miért nem mondjuk azt, hogy akkor ők, ha már ennyit hatottak egymásra, akkor ők már egy családban vannak.
Jó, hát ez egy szakmai...
Mikor összeházasodnak ketten, és ugye két külön családból jönnek ugyan, de azon túl már igazából a két család összetartozik.
Igen. Hát jó, ez szakmai kérdés, hát ezt egy népszerű rádióműsorban nem tudjuk kifejteni. Olyan, mintha azt kérdezni, hogy a régészek honnan tudják, hogy valami melyik évszázadban került oda, hát ennek mindenféle kritériumai vannak, amiket az ember megtanul, és hát, vagy egy orvosi diagnózis esetében, nem? Hát
igen, most még egy kérdést föltettek nekem a Facebookon, az volt a kérdés, hogy előfordulhat-e, hogy egy nyelv átsorolódik egy másik nyelvcsaládba, hogy olyan mértékben cserélődik le a szókincse, a nyelvtani készlete, stb., hogy már azt kell mondani, hogy átsorolódott a másik nyelvcsaládba.
Én ilyet
hogy
nem tanultam.
Elvileg ilyen, és van-e ilyen a gyakorlatban? Azt tudom, hogy a gyakorlatban ilyennel nem találkozott még az emberiség, amennyire én tudom.
Igen, igen.
Egyszerűen azért, mert ha ilyen erős hatás ér egy nyelvet, hogy ennyire a szókincset is, meg a nyelvtani szerkezeteket is átveszi, akkor azt már nyelvcserének nevezzük, igen. És akkor egyszerűen átérnek a másik nyelvre.
Igen, igen.
Akkor... Nem cserélik le deszkánként, mint a Tézeusz a hajóját.
Igen, igen.
Hogy már egy másik nyelv legyen, hanem akkor egyszerűen azt a nyelvet kezdik el beszélni.
Igen.
És
igen.
Ezért a gyakorlatban nem létezik ilyen. Most elméletben létezhet-e ilyen, azt nagyon nehéz lenne eldönteni.
Hát hogy mondjam, a szakkönyvek és tankönyvek, azok nem tudnak ilyesmiről.
Igen.
Hadd mondjam el, hogy az a szó, hogy török, ugye kétféle dolgot jelent. Jelenti a mai Törökországban és környékén beszélt nyelvet, aminek ugye szigorúban a neve oszmán. Hát ők maguk is ugye szeretik ezt használni, oszmán vagy oszmánli, ahogy ők mondják. Ez az, ami angolul törkis, SH-val a végén. És lehet az egész nagy társaságra használni, és akkor abba beletartozik az azeri, a kirgiz, a kazah, a üzbég, és itt a tatár, stb. Stb. Ezeket régen az egész társaságot valóban türknek hívták, és angolul ez törkik, C-vel, IC-vel a végén. És a magyarba például szigorúan véve, hát ezek a köztörök, vagy hogy mondjam, hát régi török nyelvből jöttek a szavak, az oszmánból csak a 16-17. Században persze jött egy pár szó, ugye a török megszállással, a török uralommal, de az sokkal kevesebb.
Hát fölhívhatjuk a hallgatók figyelmét, hogy az archívumunkban, a Facebook oldalon meg lehet találni, hogy hol az archívum, és ott megtalálható az a műsor, amit kifejezetten a török nyelveknek szántunk, tehát az egész nyelvcsaládnak.
Igen.
Mi azt a megoldást választottuk, hogy mindig kimondottan török nyelvcsaládról beszéltünk, amikor erről a szélesebb értelmevet törökről beszéltünk. Én azt figyeltem meg, hogy a nyelvészek között gyakran törökségi nyelveknek hívják igen, ezeket, hogy igen, megkülönböztessék
igen,
a töröktől.
Hasonló ehhez az, hogy azt mondjuk, hogy a latin nyelvek, igen. És akkor a spanyol, meg az olasz, meg a francia, és van Latin Amerika, ugye, ahol nem beszélnek latinul, hanem igen. Hát spanyolul meg portugálul.
Igen, csak a latinnál van az a könnyebbség, hogy ott lehet új latin nyelvekről beszélni, igen. És akkor egyértelművé tesszük, hogy igen. Nem a latinról van igen. Szó.
Ismételjük tehát, nincs rokonság a magyar és a török, vagy a türk, vagy akárhogy hívjuk között.
Jó. Még egy korábbi adásunkhoz kapcsolódó észrevétel. Itt megint az van, hogy sokan észrevételezték, én csak egy nevet emeltem itt, Kiruzsáné, Cseresnyés és Máriájét, de többen hozzájárultak ehhez az észrevételhez, hogy mi azt mondtuk, hogy a hatékonytalan az azért hangzik ilyen furcsán sokaknak, mert melléknevekhez nem szoktunk talantelen képzőt rakni, és jöttek az ellenpéldák, természetesen rengeteg ellenpélda van. Én nekem azt hiszem csak a komolytalan jutott eszembe a műsorban, de van rengeteg más. Például bátortalan, igaztalan, magyartalan, Jó, hát hogy ezek mennyire melléknevek, hogy ezen mindig lehet vitatkozni, mert az összes népnév, mint a magyar, az egyben főnév is, szóval ez egy kicsit nehéz így. Az igen. Igaz is tulajdonképpen létezett főnévként is, de én elismerem, hogy rengeteg, a hűtlen ugye az egyértelmű.
Az egy jó példa.
Rengeteg igen. Szerűtlen végű, valószerűtlen, népszerűtlen, és így tovább.
Így van, így van. A szerűtlen az eléggé produktív, mert hát ott lehet újakat, életszerűtlen magyarázatot.
Tehát akkor a hatékonytalan esetét esetleg finomíthatjuk úgy, hogy ilyen ákony, ékeny, az sose kaptalan. Eddig nem volt még rá példa, hogy ilyen képzős melléknévtalan terem kapunk.
De mint tudjuk, a közgazdászok használják.
Most az, ja igen, bocsánat.
Igen, igen, hogy a magyar talan az, mint a hallgató, azt hiszem helyesen rámutat, nem a magyarból, hanem a magyarosnak a megfelelője. Tehát van egy ilyen képzéstípus, hogy os és talan. Tehát angolos és angoltalan lehet mondani. Ugye én angoltanár vagyok, és bizony mondanék ilyet, hogy hát ez nyelvtanilag helyes, de ez valahogy angoltalan.
Ugye ez az az érdekes, hogy főnevek esetében ez teljesen világos, hogy valami sós vagy sótlan, hogy mindig a sőképzős meg a tlantlen képzős áll szembe egymással, igen. Mert jelentéstanilag egymás ellentétei.
Igen.
Az egyik a valamivel való ellátottságot, vagy van benne, vagy rendelkezik olyannal, a másik meg, hogy nem rendelkezik olyannal, vagy nincs benne, igen. Tehát ismétlem, igen. Sós, sótlan.
Férfias.
Ez terjed tehát a melléknevekre is, tehát igen. Ilyen módon a férfiasnak igen. Ellentéte a férfiatlan, ahol pedig ugye,
hát ott nem is, ugyanaz. Ott is az S hát, és a tlan, nőies igen. És nőietlen. Hát
igen, csak
ott
már nem azt jelenti, hogy azt tartalmaz, vagy azzal ellátott, hanem ez azt jelenti, hogy olyan szerű, ahhoz hasonlító, tehát egy picit
igen,
más.
Igen, igen.
Kiterjed
igen,
erre igen. A fajta melléknévre is, mint ahogy a magyaros, meg a magyartalan is.
Igen.
Jó. És ez az az érdekes, megint csak a produktivitásra visszatérve, azt mondtad, hogy ez viszonylag produktív. Nagyon sokszor van a nyelvekben az, hogy egy bizonyos, nagyon sajátos értelemben produktív, egy képzés, vagy egy kifejezésfajta, míg más értelmekben egyáltalán nem produktív. Igen. És úgy látszik, hogy ez a magyaros, magyartalan, ez egy olyan kis szűk terület, amin belül lesz teljesen produktív. Tehát, igen. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez, hát, biztos így van.
Hát
ez
angol.
A kaja olyan indonézes, de azt nem mondanám, hogy olyan indonéztelen. Nem, de lehet, hogy még ebben
lehet,
sem produktív.
De az indonéz tanár azt mondja, hogy gyerekek, ez valahogy indonéztelen ez a kifejezés. Hát, nem tudom.
Ott még a hangrendel is bajunk van, hogy indonéztelen vagy indonéztalan.
Ajaj,
igaz. Jó, menjünk tovább.
Igenis. Egy nagyon érdekes és nagyon hát szenvedélyes véleményt, vagy hát megkeresést kaptunk Kolozs Judit hallgatónktól, idézem. Vajon miért terjedt el a szakmabeliek körében az utóbbi időkben az, hogy, és hoz egy példát, a régi jól bevált, és hoz egy másik példát, helyett. Logikai magyarázat egyik mellett se szól, miért kell mesterkélt módon felrúgni a szokásrendet? Hát köszönjük, hogy megosztotta velünk az érzését, de hát ugye ez nagyon szubjektív. A nyelvészet ezzel nem tud foglalkozni. Az tehát, hogy miért terjed el valami, arra nincs nekünk válaszunk, azzal nem foglalkozunk. Hogy a régi jól bevált helyet miért kell újat hozni, mi csak azt tudjuk mondani, hogy ezt látjuk évezredek óta, a nyelvek változnak, mindig van olyan ember, mint kedves hallgatónk, aki berzenkedik attól, hogy valami megváltozik. Ez tiszteletre méltó, hát ezt hívjuk konzervatív lelkületnek. Mások éppen ellenkezőleg örvendeznek azon, hogy na végre már megint valami újat látunk, hogy milyen érdekesen gazdagszik, vagy változik a nyelv.
Nekem tudod, mi keltette fel a figyelmemet? Az a kis mellékmondat, vagy mellékes beszúrás, hogy logikai magyarázat egyik mellett se szól. Tehát, hogy ez úgy látszik, az a fajtája a konzervatív nyelvhasználónak, aki ha lenne valamilyen logikai indoklás, akkor ő elfogadná az új változatot.
Igen, igen,
és
igen.
Ilyennel is találkoztam már, és itt az a nagy kérdés, hogy mit érzünk megfelelő logikai magyarázatnak.
Igen.
Tehát, hogy vajon elfogadná-e logikai magyarázatnak, hogyha valami használatbeli eltérés lenne az új és a régi között. Az már elég logikai magyarázat lenne, vagy pedig olyat igen. Igényelne, hogy az új kifejezés alakja is valahogy logikus valamilyen értelemben, De fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon ingoványos terület, hogy mit tudunk logikailag megindokolni, igen. És mit nem.
Igen, igen, igen.
Tehát én nem nagyon tudom azt elfogadni. Én is találkoztam nemrég egy ilyen hallgatónkkal, aki azt mondta, hogy ő addig fogadja el az ilyen újításokat, amíg logikailag megindokolhatók, és amikor nem, akkor nem. És azt a példát hozta fel, hogy megvan valamizve, ugye erről már beszéltünk a műsorban is, az neki addig jó, amíg tárgyas igével van, aha. Mert az eddig is volt. Tárgyatlan igével szerintem már nem. És ő itt, de ez egy önkényes döntés, hogy szerinte ez a logikus.
Szíve joga.
Nem egészen egyébként, mert a rengeteg sok van, ami nagyon régóta tárgyatlan igével van magyarban, például meg van döbbenve, meg van halva, ezek évszázadok óta vannak. Tehát még ez a logika sem stimmel egészen. De mindenestre általában megmondani azt, hogy mi a logikus, mi a nem, az nem is mondjuk el, hogy mi volt a kifogás.
De majd elmondjuk, de nem is a konkrét példa az érdekes, igen. Tényleg, hanem az érzület. Mert azt mondja továbbra, ugyanilyen indokolatlan és modoros számomra az ilyen és ilyen kifejezés, ahelyett, hogy ilyen és ilyen. Most hát a nyelvész csak azt tudja mondani, hogy kérem szépen, tényleg ez megy nagyon régen. Az olaszok például, amikor ugye a latin nyelvet folyamatosan használták, egy idő múlva föladták a régi jól bevált caput szót, ami a fejet jelentette latinul, és helyette bevezették a testa szót, és ugye mind a mai napig a fejet olaszul testának hívják.
És hasonlóan a franciául tett, az ugyanebből eredik.
A régi jól bevált krász helyett, ami azt jelentette holnap, azt teljesen elhagyták, és lecserélték arra, hogy dománi, és most azt használják. A nyelvészetnek nem is lehet, nem is érdemes abba belemenni, hogy ezt miért csinálták, hát a divat, vagy az új iránti vágy, vagy nem tudjuk, de nem is foglalkozunk ezzel.
Hát a teszta esetében felmerül, hogy az valamilyen szleng vagy társalgási kifejezésbe hát lehet, mert hiszen igaz, olyan, mint a kobak magyarul
ez
körülbelül.
Ez teljesen igaz, de hogy miért cserélte hát igen, le, hát azt nem tudjuk. Egyébként...
De itt megint, bocsánat, de itt megint, amit mondatot idéztél, abban benne van megint, hogy indokolatlannak érzi. Tehát megint a logikai indoklást hiányolja, ami igen, szerintem igen, egy, igen, igen. Nem egy indokolt kifogás.
De Laci, mert... én nem kívánom őt bírálni, nem mondom azt, hogy ő helytelenül jár el, amit nagyon fontos leszögezni, hogy a nyelvészet ezzel nem foglalkozik. Nem tud nyilatkozni ezzel kapcsolatban.
Hát nem értek teljesen egyet, mert ha van valóban megtalálható az ok, mint az olasz esetében, hogy a testa az egy szleng kifejezés volt.
De az nem egy ok. Hogy lecseréli.
Hát átment a köznyelvbe, mint ahogy nagyon sokszor van az, hogy ilyen bizalmas kifejezések átmennek a köznyelvbe.
Vagy igen, vagy nem. A igen. Magyarban a kaja az egy szleng kifejezés, használjuk, de nem cserélte le az élelmiszer.
Még nem. Várd ki a végét.
Kérlek szépen.
Mindenképpen kérdéses szerintem itt az indokolt szó a legproblematikusabb, mert ha egyszer csak a magyarban az étel szót úgy fogják mondani, hogy kaja, akkor majd fel fogja tenni valaki a kérdés, hogy indokolt volt-e az ételről vagy az élelmiszerről átérni a kajára, és ez egy teljesen megválaszolhatatlan kérdés, így nincs van. Olyan, hogy valami indokolt, vagy nem indokolt. Így van.
Hallgatunk egyébként, hogy most a konkrét példát is elmondjuk, azt sérelmező, hogy neki nem tetszik, hogy azt mondják valamire, hogy a kiállításban, gondolom úgy érti, hogy a kiállításban szerepelt ez és ez a festmény, ahelyett, hogy kiállításon, másfelől pedig azt, hogy terápiába jár, tehát úgy pszichológushoz jár, terápiába jár, ahelyett, hogy terápiára jár. Ezek nagyon érdekes példák, és ilyen értelemben köszönjük, hogy ezt mondtam, mi szépen följegyezzük a nyelvi változások nagy könyvébe, de...
Én ezt az utóbbit régóta hallottam és ismerem, de a kiállításban az nekem újdonság, nem hallottam.
Nekem is, köszönjük szépen, de hát ismétlem elítélő véleményét nem tudjuk osztani, mert a nyelvtudomány nem ítél el semmit.
Jó. Attól még egyébként a kérdés jogos, hogy vajon mi történhetett itt, bár ő nem pontosan ezt kérdezi, azért ez érdekes. Én azt javaslom, hogy most ugye kell tartanunk egy nagyon rövid szünetet, mint mindig a műsor felén, és utána egy szóra még térjünk vissza arra, hogy miért lehet ez a váltakozás a két alak között. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És mindjárt jövünk vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát, én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
És az előző fél óra végén ott tartottunk. Igazából nem ezekről a konkrét kifejezésekről volt szó, hanem arról, hogy miért elleneznek egyesek, vagy miért zavar egyeseket az újítás, hogy kiállításon helyett egyre gyakrabban azt mondják, hogy kiállításban, és hogy terápiára jár helyett egyre gyakrabban mondják, vagy már szerintem jó ideje mondják azt, hogy terápiába jár.
Igen.
Az egy dolog, hogy ez mennyire zavar valakit, hogy, meg, hogy ez változóban van, vagy új kifejezéseket használnak. A kérdés az, hogy lehet-e valami motiváció mögötte, hogy vajon miért történhetett, mert az a nyelvészt az például érdekli, hogy miért zajlanak le ilyen változások.
Igen, igen.
Én azt gondolom, hogy akkor szoktak az emberek új kifejezéseket fölkapni, és egyre gyakrabban használni, hogyha úgy érzik, hogy különbség van az eredeti jelentés meg az új között.
Igen,
én ezt tartom a legvalószínűbbnek. Lehet csak sima szociológiai oka is, hogy
divat.
Valamelyik divat,
igen,
így van, vagy
igen.
Bizonyos körökben divat, és azokhoz igen. A körökhöz próbálnak igen. Alkalmazkodni, de talán itt nem feltétlenül erről van szó, nem tudom. Lehet az is, hogy a terápiába jár az egyszerűen egy szakmai zsargonként terjedt el, és aki jól értesültnek akar látszani, az azért használja ezt, de nem igen. Vagyok benne biztos. Ugye mi a különbség a babe és a rare között? Sokszor egyáltalán nem tudjuk, mert ugye van ilyen, hogy egyetemre jár, de iskolába jár, tehát igen. Sokszor egyszerűen a főnév határozza meg, hogy babe vagy rare.
Vagyis
idiomatikus. Sok motiváció benne, igen. Hogy igen. Az iskola az miért lenne zártabb hely, mint az egyetem.
Igen.
Nem tudom.
Igen.
De máskor nem teljesen véletlenszerű, mert én azt hiszem, hogy a kiállításon az nem szorul ki azzal, hogy a kiállításban is elkezdték használni. Szerintem, amikor valaki azon az eseményen vesz részt, akkor azt ma is mindenki úgy mondja, hogy kérdezem, hogy hol van a Jóska, hát a kiállításon.
Igen, igen.
Tehát az esemény megjelölésére szerintem mindenki azon önt használja, igen. És valószínűleg a bandbent azt valami másra használhatják, talán amikor a tartalmára, nem a kiállításra, mint eseményre, hanem mint tartalomról beszélnek,
igen.
És akkor ugye a tartalmazást jelentő bandbent használják.
Tehát a kiállításban van egy Mednyánszky festmény
én,
is.
Én így képzelem, hogy ilyenkor használják inkább a bandbent.
És akkor ez annak az analógiája, hogy a könyvben szerepel egy Mednyánszky festmény is, és a kiállítás mint egy, hát egy zárt egész, mint egy könyvnek alapjai, és akkor a ban van, igen.
El tudom képzelni, igen. Hogy emiatt van a terápiában, el tudom képzelni, hogy hasonló miatt van, hogy a terápiára jár, az úgy is érthető, hogy ő sem nem terapeuta, sem nem paciens, hanem csak oda jár megnézni, vagy megfigyelni, és a terápiába jár, azon esetleg azt értették, hogy ő maga az alanya.
Nekem az előző élettársam pszichológus volt, és az így fogalmazott, hogy terápiába vettem az illetőt.
Tehát, hogy na jó, de ott arra nem is lehetséges.
Hát nem csak, hogy az, mivel terápiába vettem, akkor ő már terápiába jár ezen túl. Tehát, hogy ugye átsugárzik a ban-ben. Mi van a hangversennyel, Laci? Mert azért persze a nyelvész elkezd érdekelni, hogy meddig terjed.
Meddig terjed, igen.
Tehát, hogy a hangversenyben Liszt művek is elhangzottak? A hangversenyben Liszt művek nem szerepelnek.
Tehát én továbbra is azt hiszem, hogy akkor, mikor eseményként értjük, akkor mindig úgy lesz, hogy hagyunk hangversenyen.
A hangversenyen botrány tört ki.
Így van.
Igen.
De hogy amikor a tartalmáról beszélnek, hogy milyen művek alkotják,
igen,
akkor
igen, igen.
Én el tudom képzelni.
A műsorban...
Így van. De megint a műsoron... Ugye azt
a műsorban Liszt művek nem szerepelnek, én így mondanám.
Teljesen.
Ugye? Igen. A műsoron az egy kicsit régies, nem? Vagy hát olyan hivatalos, hogy műsoron van Liszt egyik műve. Az olyan írott nyelvi nekem.
Egy kicsit régiesebb, igen. És sokkal inkább arra a listára asszociál az ember, tehát hogy föl van írva valahova.
Igen.
Igen. Tehát a műsorban az lehet a mintája akár ezeknek a kiállításban szerint.
Ezt gondolom, igen. Még a színház, mikor bérletet árusít, akkor mondhatom, ugye, hogy bérletben van Shakespeare egyik műve, és ez is hasonló lehetne. Hát nagyon szépen köszönjük, ennyi okosat tudtunk erről mondani.
Van egy kérdés, amivel szerintem már sokszor foglalkoztunk, de hát nem kívánhatjuk meg, hogy mindenki mindent meghallgasson, és igen. Szerintem röviden lehet róla beszélni. Dobronainé Csepeti Melinda kérdezi, parázslik a tűz, hadd és most kellene jönni egy ige alaknak, ami a parázsliknak lenne a felszólító módú alakja.
Igen, vagy, igen, vagy kötő, vagy, módú,
kötő
alakja.
Módú alakja. Hadd parázsoljon. Igen. Hát ez így nem hangzik nagyon jól. Természetesen hallgatunk még nem találkozott ezzel a kifejezéssel, vagy ezzel a szóalakkal, igen, hiszen igen, mikor igen. Van, ugye erre, mikor használjuk ezt egy életben, nem sokszor.
Ő még viszont, azt is megemlíti.
Hát ebbe a helyzetbe került, és 15 éves lánya ezen a kérdésen gyötrődik.
Még azt a kifejezést, vagy ige alakot is odaírta, hogy hagyd, hogy parázslikoljon.
Ez nagyon érdekes, hát igen, ez semmilyen igen. Mintának nem felelne meg, nem, mert az ik az mindig nem. A legvégén van, hát az igen, ige alaknak.
Igen. Szóval, kétségtelen, hogy ez egy probléma.
Ez egy probléma, és elég sok igével van ez a probléma, de a parázslik az még ráadásul egy ritka ige is, tehát keveset halljuk. Na, hát akkor válaszoljuk meg gyorsan ezt a kérdést. Mi a válasz rá, Adam?
A más alangzó plusz L-re végződő igetöveknél sikl például, ugye siklik, ugye az ik az
ezek
már
mindig,
a...
Ezek mindikesek, mert különben hát az ajánlón kívül nem nagyon vannak ilyen végződésű igék.
Igaz. Ott hát a felszólító vagy kötőmódnak a jéjét nem lehet jó hangzással hozzátenni, mert ugye akkor már három más alangzó lenne, tehát a villamos vezető fékezet nehogy kisik, és akkor itt beragad a dolog. Elvileg lehet azt mondani, hogy nehogy kisikoljék, ez van a legrégebbi nyelvtanokban, de ez halott ez a forma, ezt nem használja senki. És ez egyszerűen egy vakfoltja a nyelvnek, sok más nyelvnek is van ilyen vakfoltja, hogy mit tudom én, bizonyos szavakat nem lehet többes számba tenni, vannak nyelvekben ilyesmik. Hát a magyarban meg a más hangzó plusz L tövű igéket, például csuklik, siklik, parázslik, stb. Nem lehet. Most érdekes azért az, ha M, tehát M, mint Mária, plusz L-re végződik, ömlik, bomlik, romlik, ott elfogadja a nyelvérzék azt, hogy ömöljön, bomoljon, romoljon. Ha kemény mással hangzó van, tehát mint a csuk, klik, meg a parázslik, ott már nem. Hát, ezt tudom mondani.
Igen, azért az érdekes, hogy a hallgatónk is, hát a parázslikol az szerintem egy rossz kísérlet, mert az ik után nem jön már semmi.
Igen.
De amit javasol, ott ugye ez a magánhangzó betoldós alak az, amit javasol, hogy parázsoljon, igen, amit te is említettél.
Igen.
Tehát ő neki azért a legtöbbünknek az lenne a második ötlete, hogy talán be kéne toldani oda egy magánhangzót, és ez azért van, mert sok igének van ilyen váltakozó alakja, hogy hol ott van a magánhangzó, hol nincs ott
a magánhangzó. Hát hogyne, ugrik, ugorjon, ugyanez a típus.
Igen, de valamilyen oknál fogva az ugriknál nem érzünk nehézséget, és nem akadunk meg, hogy
jó,
hogy
mert
mondjuk.
Ott R van, és nem L, hát nem tudom,
hát
mit mondani.
Hát már amennyire, igen, ez magyarázat.
Igen. Nem magyarázat.
Igen, tehát, igen. Hogy a, igen, oké. De a botliknál például hát, én bizonytalan vagyok, hogy megakadjak-e, vagy ne akadjak meg.
Vigyázz, a nagypapát kísért, hogy meg ne botoljon. Hát,
szóval szerintem igen. Van egy csomó olyan ige ezek között, amiknél elmegy azért ez a magánhangzó betoldós módszer, és van olyan, amelyiknél meg egyáltalán nem megy.
Feslik.
Hogy fel ne fesseljen, nekem nem hangzik annyira rosszul. Nem, van, aki, jaj. Nem tudom. Ami biztosan nem megy, az a vedlik, ugye? Tehát, hogy azért tettük, vagy azért csináltuk ezt, hogy a kutyánk ne vedeljen. Ugye ez biztosan nincs.
Hát igen.
Meg ne vedeljen, ez sincs, de ez lehet, igen. Hogy azért van, mert ugye létezik egy másik ige, ami a vedel.
Igazad van.
És azzal egybe
igazad
esik.
Van.
Jó.
Tehát ezek, amiket most elmondtunk, ezek szabályos képzések, csak nem használjuk őket. Hát van ilyen. Jó.
Mondtuk a nevét, hogy hívják ezt, igen. A nyelvészek, defektivitásnak hívják ezt, amit vakfoltnak mondtál.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy valami hiányzik, ami a legtöbb hasonló szónak megvan.
Igen.
Egyébként
igen.
Nem csak a kötőmódja, hanem a 6-7 végű alakja is ilyen. Tehát nem csak a csukoljon nincs, hanem a csukolhat sincs.
Aha. én miattam csukolhat, amennyit akar.
Igen, vagy hát...
Igen.
Igen, nem
parázsolhat szóval. Még egy kicsit a tűz, nem jó.
Azt akkor beszélünk defektivitásról, amikor pont ez az elakadási jelenség, mert az emberek hirtelen úgy érzik, hogy egyik verziót se tudják elfogadni, pedig érzik, hogy hát nincs igazán oka annak, hogy ilyet ne lehessen alkotni, de mégis van.
Igen, igen.
És általában ilyen hangtani okok szoktak lenni.
Nem csak, mert ott van, aki tanult oroszul, talán emlékszik, a cselovjék ember szónak nincs többes száma az oroszban.
Van, funkcionálisan van, hiszen lehet mondani azt, hogy emberek, csak egy másik tőle.
Na
van,
jó, úgy, hát igen, igen.
Jó.
Igen.
Tehát igen, ez is kérdés egyébként, hogy meddig hívhatunk valamit vakfoltnak.
Igen,
ha egyszer
igen,
van
igen.
egy teljesen más szó, ami kitölti az ő, betölti azt igen, a szerepet, igen. akkor az nem tudom,
jó, igazadom, mert a magyarban a soknak nincsen középfoka, nem lehet azt mondani, hogy sokabb. Most akkor vagy pedig azt mondod, hogy de van neki középfoka, csak az a több.
Igen.
Hát igen.
Jó.
Igen. Memento.
Cseh András kérdése. A mementó szó jelentésére lennék kíváncsi, ugyanis ma találkoztam az alábbi szöveggel, Mementó Smolenskért elnevezéssel emlékművet avattak. Nekem ez furcsán hangzik, én Smolenskre formát használtam volna, tehát Mementó Smolenskre, nem pedig Smolenskért. Nagyon érdekes, hogy most bocsánat, hogy megint a kérdést bírálom, nehogy a kérdező magára vegye, tehát nem a kérdezőt bírálom, a kérdés érdekes nekem, hogy úgy kezdi, hogy a mementó szó jelentésére kíváncsi. De hát a jelentésétől függ ez, hogy melyik hangzik jobban?
Én igen,
nem,
igen,
nem
igen.
biztos, hogy a jelentése az érdekes ebből a szempontból, vagy ő arra gondol esetleg, hogy az eredeti latin jelentése?
Bizony
vagy...
arra gondol, mert nyilván tud latinul, amit nagyon helyeslünk, és ugye mementó latinul az nem egy főnév, hanem egy ige alak, és azt jelenti, hogy emlékezz. És ha ezt én így belelátom a mementóba, akkor valóban mementó Smolenskre, vagyis emlékezz Smolenskre. Csak hogy hát a magyarban, és egyébként nagyon sok európai nyelven a mementó már egy főnév, és azt jelenti, hogy emlékmű, vagy emlékeztető, bármi, iromány, felirat, kép, és ilyesmi. Így hát bizony nekem a Mementó Smolenskért jól hangzik, mert azt mondom, hogy bármi is volt az eredeti latin jelentés, hát ez már egy főnév.
De én még azt is megkockáztatnám, hogy tulajdonképpen persze a Mementót azt főnévként használjuk, de ha igeként próbálnánk használni, akkor se vagyok benne biztos, hogy a magyar, a neki megfelelő magyar igének a vonzatát kéne feltétlenül ja. használnunk. Tehát miért pontra re? Hát azért, mert a magyar emlékez utánra re van, attól nem biztos, hogy a mementó után is ra re-t kéne mondani.
Jó, ebbe igazad van. Igen, igen. De...
de általában nem szoktunk egyébként ragozott igéket idegen nyelvekből. Most nem is nagyon tudok hirtelen olyan példát, hanem általában úgy szoktuk átvenni, hogy azt főnévi értelemben, vagy nem azt az alakját vesszük át, vagy valami ilyesmi.
Igen, igen, igen. Valóban így van, tehát ő jól látja, hogy latinul ez egy ige alak, de a magyarban már nem. Igen.
Jó.
Akkor nézzük az ige kötős kérdést, Kövesdi Éva veti ez fel. Érdekes kérdés.
Ez egy örökzöld.
Ez egy örökzöld. Kövesdi Éva mondja, hogy az az ige alak, hogy átbeszéljük, és hát gúnyosan vagy tréfásan azt mondja, hogy talán mint a szomszédok a kerítésen, a szótárban is csak ez a jelentése szerepel. Hát talán nem jó szótárt használt erre a célra, mert átbeszéljük, az azt is jelenti, hogy megvitatjuk alaposan ezt a dolgot, tehát ha olyan szótárat használ, csak azt írja a szótárban, hát lehet, hogy régi a szótár, ugye az átbeszéljüknek van ez a jelentése, hogy megtárgyaljuk. Ezt is mondja egyébként egy másik hallgatónk, Mércsei Kálmán, válaszol személyesen Kövesdi Évának, azt mondja, olyan ez, Éva, mint amikor te a pihentetett tésztát újra átgyúrod, a ruhát átmosod, átöblíted, az értetlen diákalattan anyagot újra átveszed. Valóban, tehát az átnak van ez a jelentése. Erre válaszolt Kövesdi Éva, azt mondja, az igekötő a mondani való pontos és hatásos kifejezésének igen hatásos eszköze, teljesen igaza van, de csak akkor, ha helyesen élünk vele, ebben is igaza van. Mivel az igekötő módosít az ige jelentésen, sén, na ebben már nem biztos, hogy igaza van, Csak akkor van rá szükség, írja Kövesdi Éva, ha nélküle nem fejezi ki az ige a kívánt jelentés árnyalatot. Ez téves. Hát tessék arra gondolni, hogy a nagyanyám minden reggel 4-kor kelt, vagy a nagyanyám minden reggel 4-kor kelt föl. Nem módosít a jelentésen, tök ugyanazt jelenti a kettő. Holnap 7 órakor indulunk, holnap 7 órakor indulunk el. Teljesen ugyanazt jelenti.
Én nem erre helyezném a hangsúlyt, Ádám. Én az igazán tévesnek azt érzem, hogy azt mondja, hogy csak akkor van rá szükség, ha nélküle nem fejezi ki. Ja, te úgy érted, hogy hát a teljes hiány.
Hát
nem,
igen.
De itt nem ilyenek a példák. Tehát a megtárgyaljuk, vagy kitárgyaljuk. Én azt mondanám, ő azt mondja, hogy a kitárgyaljuk az nem jó, de nem azért, mert a tárgyal már önmagában kifejezi, hanem mert van egy másik igekötő, ami kifejezi.
Jó, és akkor hadd olvassam tovább, amit
szerintem ez az igazi tévedés benne.
Igen, igen. Téves, amit mond. Ha okkal használunk igekötőt, hát miért is ne használnám?
Ja, igen, értem.
Ok nélkül nem használunk semmit a nyelvben. Akkor a művelt nyelvszokásnak megfelelőt kell használnunk.
Értem most már. Tehát az első esetben azt mondta, hogy csak akkor használjunk, hogyha igekötő nélkül, minden igekötő nélkül nem fejezi ki, és ezt most teszi hozzá azt, hogy ha viszont használunk, igen, akkor csak egyet használhatunk.
Igen, igen.
Hát szerintem ez a nagy tévedés.
Illetve hát várjál egy pillanatra, álljunk meg. Mert ha ő azt mondja, hogy a művelt nyelvszokásban akarunk beszélni és maradni, akkor igaz az, hogy a művelt nyelvszokásnak megfelelőt kell használnunk.
Ja, hát, persze.
Ugye, világos. Hát ez egy körkörös okoskodás, de teljesen igaza van. Tehát a művelt nyelvszokás az, amit a művelt emberek nyelvében használnak.
Ja, és ő azt állítja, hogy átbeszélni művelt emberek most, nem beszélnek át
itt
dolgokat.
Itt van a baj. Igen, hát én, bocsánat, én művelt ember vagyok, nyugalmazott egyetemi tanár, és én használom azt, hogy átbeszéljük. Tehát ő itt valahol eltévesz, egy optikai csalódásban van. Azt mondja, hogy egy-egy kérdést megbeszélünk, vagy megtárgyalunk, nem átbeszélünk, vagy kitárgyalunk. De hát ebben nincs igaza, mert van olyan, hogy átbeszéljük, meg van olyan, hogy a háta mögött jól kitárgyaltuk a Gézát. Tehát ezek nagyon finom, gazdag árnyalatai a magyar nyelvnek, és a művelt nyelvszokásban benne vannak. A tanfolyamot megindítjuk, és nem beindítjuk, mondja ő, megint nagyon furcsa, tehát ő a beindítjukat csak műveletlen emberektől hallja? Nem hiszem, nem hiszem. A könyvet elolvassuk, és nem kiolvassuk. Sajnálom,
ez nagyon érdekes, ezt a legutolsót, ezt én hallottam már, mint ilyen iskolai babonát, és talán szerepel is Szepesi Gyulának ebben a Nyelvi Babonák című könyvében, hogy az iskolában szokták a gyerekeknek mondani, hogy ne mondják azt, hogy kiolvasta a könyvet, hanem elolvasta. Ez egy ismert ilyen babona, mintha a kiolvas az valóban a műveletlen nyelvhasználatra lenne jellemző, de ez nem igaz.
Ez nem igaz. Hát, ismétlem, hát én is használom, hát egy hét alatt kiolvastam 3 könyvet, és nagyon finom a különbség az elolvastam és a kiolvastam között, és nagyon nagy kár volna, hogyha ezeket, hát hogy mondjam, így lefűnyíróznánk
de
a magyar nyelvben.
Most te egy kicsit olyan szellemben mondod, mint ahogy az előző, egyik előző kérdésünkben az volt, hogy nincs logikai indoka annak, hogy ez legyen. Tehát, hogyha nem lenne finom különbség köztük, hanem teljesen ugyanaz lenne a funkciójuk, én akkor se érezném, hogy valamelyiket el kellene hagynunk a kettő között. Én nem tudnám megfogalmazni, hogy az elolvas és a kiolvas között mi a pontos stilisztikai vagy jelentésbeli. Nem tudom, nem tudom. Szerintem a legtöbbször felcserélhetők. Na és? Hát attól még miért ne lenne?
Igen, igen, igen.
Miért ne lenne létjogosultsága mind a kettőnek?
Hát jó, persze a kutya és az ebbnek is van létjogosultsága. Igen.
Ha megindítjuk a tanfolyamot és beindítjuk a tanfolyamot, az...
Nekem teljesen mindegy.
Ugye?
Igen, igen, igen. Ez nem indult be ez a tanfolyam, nekem ez...
Nekem egy kicsit a beindul olyan, de lehet, hogy tévedek, hogy gyakrabban használjuk, vagy inkább használnánk egy szokásos tanfolyamra. A megindul az lehet olyan is, ami most először indul, vagy nem.
Értem.
De amikor azt mondod, hogy beindul-e a jiddis nyelvtanfolyam, akkor ezt olyankor mondod leggyakrabban, ha ilyen szokott indulni.
Csak most éppen
csak
nem.
Most
nem
az a kérdés, hogy most igen, is indul-e. Igen. A megindul, az pedig semleges, az lehet új is, meg, de lehet, hogy ezt csak én hallom bele.
Az az érzésem, hogy Kövesdi Éva, és mint az előbb már egy másik hallgatónál is mondtuk ezt, egy konzervatív lelkületű valaki, és úgy gondolja, hogy az újítások károsak. Mert hát azért, amiket felsorol, érezni, hogy a mint helytelent, sőt, pontosabban, mint nem létezőt, de hát hiszen léteznek, mindegy, azok talán újabbak, és valahogy ő azt gondolja, hogy amit megszentel egy régebbi hagyomány, vagy amit már 100 évvel ezelőtt is használtak, akkor maradjunk annál. Ez lélektanilag Ádám, egy elfogadható
néze. Most nem néztem utána, de nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy az átbeszél az ne lenne nagyon régi. Nem, ne esküszöm meg rá, de könnyen lehet, hogy az átbeszéljük a dolgot, az már nagyon régi
jó,
is ráadásul.
Igen,
de én még azt is ilyen magyarázkodásnak érzem, hogy mint ahogy a finom jelentés különbséget is, ugyanúgy ezt is, hogy már régi, szóval nem szolgálnak a szavak ilyen mentegetésre, hogy ne. Hát már régi. Bár én is szoktam mondani, hogy hát az már olyan régi.
Jó, hogy lássuk az attitűdöt, okay. Ami emögött van.
Még a kiolvasó eszembe jutott, hogy az nem hosszabb könyvekre mondjuk, mint az elolvast. Tehát amikor azt mondod, hogy kiolvastam az étlapot, akkor az vicces, megtűnik, azért,
az
mert vicces. Olyan rövid.
Ebbe igazad
ugye?
Van.
Tehát, hogy kiolvasni hosszabb dolgokat szoktunk.
Nem tudom, egy ilyen krimi vackot is lehet mondani. Nem, hogy a repülőtéren voltam kénytelen venni, mert az előző krimit már kiolvastam, mert várni kellett a gépre, és akkor
és ilyenkor mit hordoz?
Vettem egy másikat. Hát, hogy végeztem vele gyorsabban, talán a szokottnál. Ilyesmi.
Jó.
Érdekes, ezzel kapcsolatban a másik hallgatónk, Mezei Imre, azt mondja, hogy az unokája azt mondta, hogy az autó kigyorsult. Na, ezt én sem mondanám. Hát, mint nyelvész, ugye feljegyítem a nyelvi változások nagy könyvébe, és várom, hogy ez más is hallom-e, vagy pedig hát egy gyereknek a tévedése. Ám de, mondja Mezei Imre, a gyerek arra hivatkozott, hogy az Index portálon olvasta. Én azt állítottam, és állítom most is, hogy nincs ilyen szó. Hát ez elég furcsa, ugye, mikor szemáltatlag van ilyen szó, és valaki használta, de lehet azt mondani, hogy ha egyszer fordul elő, akkor még hiba is lehet, és nincsen. Én csak azt ismerem, hogy gyorsul, felgyorsul, vagy begyorsul.
Ezt most idézted tőle, nem?
Igen. Kérném állásfoglalásukat, hogy kinek van igaza ebben a kérdésben. Laci?
Hát én döntőbíró ebben nem tudok lenni. Egyébként az, hogy tehát ha csak egyetlen egyszer fordul elő, és csak az Index újságírója írta le egyszer, én azt mondom, hogy akkor sem biztos, hogy hiba, ugye? Hanem lehet egy találékony újítás, ami egyszer vagy elterjed, vagy nem. Én azt gondolom, hogy a kigyorsul azt jelenti, hogy elérte a maximális gyorsulását. Szemben a felgyorsul, begyorsul, stb. Valami nem jelentette ezt. Ami nem jelenti ezt. Tehát ő lehet, hogy ezt akarta, és lehet, hogy ezt egyébként gyakran fejezik ki, csak mi nem mozgunk autós.
Tehát 5 másodperc alatt kigyorsul.
Hát igen. Ezt mi nem mozgunk autós körökben, tehát az is lehet, hogy ez már nagyon elterjed, de meg kell védenem azt, aki, hogyha nem terjedt volna el, és csak egyszer írta volna le, én akkor is megvédeném, mert azt mondanám, hogy én olvasóként, hogyha megértem, hogy mit ír, akkor ez teljesen korrekt, megtaláltam módját, hogy kell velem megértetni, bravo. Attól, hogy ha esetleg más még nem írta volna le, attól még ez teljesen olyan jól lehet. Nekem az a gyanúm egyébként, hogy ezt használják, ezt a szót. Valószínűleg olyanok, akik jobban értenek az autókhoz, mint mi.
Igen.
Felteszem, hogy abban az értelemben, hogy ki jött belőle az a gyorsulás. Ugye a ki igekötőt az valószínűleg az motiválja, hogy a teljesen kijött belőle az, ami benne volt a lehetőséget.
Kibomlott a bimbó, kiszáradt a tó, igen, a maximumig.
És ezt a felgyorsul, begyorsul, az nem érzékelt.
Nem érzékelt, igen. Általában jegyezzük meg, kedves hallgatók, akár most konzervatív érzületűek, akár nem, hogy figyeljék az igekötő használatot, mert a magyar nyelvnek az egyik leggazdagabb és legizgalmasabb területe. Amilyen szegényes a magyarban az igeidők rendszere, ugye csak egy múlt idő van, hát jövő idő is alig-alig, annyira gazdag az igeidő, gazdag az igekötő rendszer, és hát ez csodálatosan virágzik.
Igen, és én azt mondom, hogyha tényleg úgy lenne, hogy egy igét mindig csak ugyanazzal az igekötővel fejezünk ki, annak a befejezettséget mindig ugyanazzal fejezzük ki, az kifejezetten egy síkúságot eredményezne.
Igen.
Én szellemi restséget. Nekem azt tetszik, hogy sokféle
igekötőt. Jó, de most szubjektív voltál.
Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten találkozunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.